Értsünk szót! Közélet, magánvélemény, Parászka Boróka délutáni beszélgető műsora embertől emberig.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Rendkívüli tömeg előtt mutatták be Nyári Krisztián Festői Szerelmek című legújabb kötetét, amely a magyar festők magánéletével és életművével foglalkozik. Minek szól ez az érdeklődés? Mire kíváncsi az olvasó, amely nem ismeri a művészet történeti hátteret, és mit tudhat meg még az, aki viszont igen? Mai vendégünk Nyári Krisztián, akit arról kérdeztem, hogyan fogadta, nem jött ez zavarba ettől a rendkívüli érdeklődéstől.
Én még mindig meg vagyok lepve, mert azt sejtettük, hogy sokan lesznek, mert mindenféle visszajelzések voltak Facebookon, hogy sokan szeretnének eljönni, de valahogy az ember nem képzelte maga elé, hogy ilyen hosszú sor áll egy kiállítás megnyitó, meg egy könyv bemutató kedvéért, azért ez Budapesten nem szokásos. Ami azt jelenti, hogy valamire nagyon kíváncsiak az emberek, vagy sikerült megszólítani őket. És persze felelősséget is jelent, mert hogyha ennyi mindenki kíváncsi arra, amit az ember csinál, akkor ez egy felelősséget is jelent, hogy megfeleljen ezeknek az elvárásoknak, hogy próbáljon megfelelni. De hát nagyon jó érzés volt.
Mit gondolsz, hogy mire voltak kíváncsiak?
Hát sok mindenre egyszerre. Valószínűleg, hogyha ez lett volna az első könyvem, akkor sokkal kevésbé érdeklődtek volna az emberek, mert hogy a festők életéről nagyon-nagyon keveset tudunk. Mert szemben az írókkal, akikről tanulunk az iskolában, meg érettségi tárgy, meg minden tankönyvben ott van az életük, a festőkről ez nem igaz. Magyarországon a rajzóra keretében van valami picike művészettörténet, de arra nem elég, hogy bármit megtudjunk a magyar festőkről. De valószínűleg az előző könyveim alapján kíváncsiak az emberek erre is, és szeretnének többet tudni egyébként a festészetről, mert a művészetek azért érdeklik őket. Még van egy nagyon furcsa jelenség, hogyha megkérdezünk mondjuk egy átlagosan művelt magyar embert festők életéről, akkor magyar festőkéről szinte semmit nem szokás tudni, de ha azt mondjuk, hogy a francia impressionisták, akkor annyit azért mindenki tud, hogy mi történt Van Gogh fülével, hogy volt ez Gauguinnel Tahitin, vagy Toulouse-Lautrec és a mulatók meg a könnyűvérű lányok hogyan függnek össze. Azért, mert róluk láttunk filmeket, olvastunk könyveket, tehát valahogy a francia kultúrában az jobban benne van, de ez igaz az olasz reneszánszra, vagy akár Rubens életéről többet szoktak tudni. Valahogy a magyar festők azok ilyen árvaságra jutottak, és közben meg kíváncsiak vagyunk rájuk. Ez lehet az oka.
Amikor magyar írókról beszélünk, akkor néhány mindenki által ismert író és költőszerep azért megjelenik. A Vátesz, a történelem ismerője, az igazság ismerője, aki kiáll és megmondja. Nyilván, hogy a magyar irodalomra és az írókra való legszélesebb körű társadalmi figyelemnek ez az egyik magyarázata. Kik a magyar festők ehhez képest? Hogy miért figyelnének rájuk az emberek?
Hát részben egy nagyon vizualizált korban élünk, és eleve a képeknek megnőtt a szerepe. A réginek is, meg az újnak is. Meg általában kíváncsiak vagyunk mindenkinek a magánéletére, a művészekére duplán kíváncsiak vagyunk, mert a műveken keresztül is arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi volt mögötte. Meg hát egy közösség kultúrájának része, hogy tud a saját képzőművészetéről, és van is igény rá. Csak nagyon nehéz hozzájutni ez a tudáshoz, azt is hozzá kell tenni, mert minden magyar leíró bölcsészet tudomány egy kicsit ilyen német iskolázottságú tudomány, tehát egy olyan szaknyelven, metanyelven van megfogalmazva mondjuk egy művészettörténeti monográfia, amivel nagyon meg kell küzdenie annak, aki igazán kíváncsi rá, hogy mondjuk hogy élt Riprónai József. Ezért nem is veszi az ember a lendületet hozzá, mert tényleg egy intellektuális erőfeszítést igényel, és azokon kívül, akik művészettörténettel foglalkoznak, ezért kevesekhez jut el. De az, hogy kíváncsiság van rá, az mutatja ez a kiállítás, meg ez a könyv bemutató, hogy nem igaz, hogy nem kíváncsiak, csak nem olyan mélységig, mint amiért monográfiákat kellene olvasgatni.
Nagyon vékony ígre ment Nyári Krisztián, mert a legélesebb kritika, amit a vele kapcsolatban megszoktak fogalmazni, az, hogy ő egy ilyen kultúrtörténeti voyeur, aki nem biztos, hogy indokolható módon figyel a magánéletre, a köz- és kulturális szereplők magánéletére. Erről fogunk beszélgetni mindjárt, hogy akkor védje meg magát itt a mikrofon előtt, miért is fontos figyelni, és hogyan is lehet figyelni a magánéletre. De előtte mondanék egy párhuzamot, gondolkoztam ezen a miért pont festők kérdésen, és arra a következtetésre jutottam, hogy két olyan területe volt a magyar tudományos és művészeti életnek, amely különböző történelmi korokban, mondjuk a 19. század második felében, utolsó évtizedeiben, a 20. század első évtizedeiben a világháborúk között kiemelt figyelmet kapott, időnként kiemelt támogatást is, időnként kiemelten támadottak is voltak, és megszüntetés, vagy betiltás határán mozogtak. Az egyik a festészet volt, és a vizuális reprezentáció politikai szerepe, vagy ellenzéki, vagy nem ellenzéki, kormánypárti, vagy hatalmi szerepe. A másik pedig a pszichológus, pszichológia, pszichiátria, a magyar lélektan története, ami szintén egy ilyen hullámvölgyön ment keresztül. És mit a kettő érintkezik valahol ezzel a magánélet, közélet, mit tudunk magunkról, hogyan mutatjuk meg magunknak, hogyan lehet ezt a fajta tudást intézményesíteni, festészeti iskolákat, akadémiákat létrehozni, képtárakat, galériákat működtetni, stb.
Bizonyos értelemben a festészet nagyon-nagyon összefügg a mindennapi politikai meg társadalmi rezdülésekkel, nem azért, mert a festők politikusabbak lennének, mint az írók, erről szó sincs, éppen ellenkezőleg, hanem azért, mert ahhoz, hogy valaki festő legyen és kiállítsák a műveit, intézményrendszerre van szükség. Tehát íróiskolákra nincsen szükség ahhoz, hogy valaki író legyen, de ahhoz, hogy valaki festővé válik, a legritkább esetben van az, hogy teljesen a semmiből jön, és hirtelen kipattam belőle a tehetség, és már is zseniális vásznakat alkot. Nem, hogyha most nagyon sok festőéletrajzát elolvastam, hát a 19-20. Századi magyar festők 70-80%-ára igaz, hogy Párizsban, Münchenben tanultak, iskolába jártak, mestereik voltak. Ez az egyik oldala, a másik oldala pedig az, hogy kell egy olyan közönség, aki meg tudja vásárolni ezeket a képeket, meg egy olyan intézményrendszer, ahol ezeket kiállítják. És ez mindig politika függő is, hogy például van-e pénze az embereknek képet venni, kinek a falára kerül az oda. Úgyhogy nagyon mély nyomot hagy minden egyes életrajzon a politika. Tehát mondjuk vannak olyan életművek, amiket azért nem ismerünk, vagy ismerünk kevésbé, mert eltűntek maguk a képek. Gondoljunk bele abba, hogyha egy író ír valamit, és az megjelent, akkor van rá lehetőségünk, hogy 50 év múlva újra felfedezzük. Meg is szokott ez időről időre történni. Tehát Csát Gézát egyszer már elfelejtettük, és akkor, amikor újra érdekes lett az 1970-es, 80-as években, akkor lett neki egy nagy reneszánsz. Ez egy festővel, akinek eltűnnek a képei, ez nem fordulhat elő. Írtam ilyenekről is, Galimberti házaspárról, akiket a saját idejükben Párizsban úgy tartottak számon, hogy a legjobb magyar festők, és ők lesznek azok, akik a világ élvonalában a magyar festészetet, képzőművészetet képviselni fogják. Csak éppen úgy alakult a történelem, hogy az életművüknek a 90%-a elveszett, vagy lappang valahol, de leginkább megsemmisült. Tehát ez pótolhatatlan. Az irodalom ebből a szempontból kicsit jobb lehetőségekkel bír, mert talán valahol egy könyvtárban még megvan az a felfedezésre váró mű. Tehát sokkal jobban kitettek ezek a pályák a történelemnek, meg a politikának. Vagy ott van Batthyány Gyula, akinek a képeit két társadalmi csoportból vásárolták, a magyar arisztokrácia, meg a részben zsidó származású magyar nagypolgárság. Most ugye úgy alakult a történet, hogy ez a két társadalmi csoport lényegében megsemmisült. A képekkel együtt. Külföldről lehet visszavásárolni párat, de arra már nincs esély, hogy ezt az egész életművet eredetiben lássuk. Ha kiadnak egy Batthyány Gyula albumot, akkor a végén ott szokott szerepelni jó esetben fotómásolatban, amiket valamikor a 20-as, 30-as években valaki lefotózott, és annyit tudunk róla, hogy volt. De van, ami csak elmondásból ismert, hogy mi szerepelt a képen. ilyen az irodalomban ritkább történik meg, mert az az kell, hogy ki se adja senki, hanem hányódjon az a kézirat egy fiók mélyén.
És egy kézirat hányódásának még vannak jó esélyei, igen, mert a papír az megmarad, és az írás olvasható, egy kép megőrzése azért az nem, tehát a padláson ritkán marad meg olyan minőségben, vagy nem tudom, befalazva, vagy összegyűrve, vagy ráfestve egy kép.
Igen, tehát ez ugyanakkor pedig a másik oldalon meg van egy, hát lényegében egy iparág, hiszen a műkereskedelem az egy iparág, amelynek érdeke, hogy mindig legyenek felfedezett festők, hogy mindig rá lehessen mutatni életművekre, tehát ez az ellenkező irányba hat, és ez nagyon, nagyon jó dolog, és egy nagyon jó irányba tereli bizonyos szempontból a művészet történetet is, tehát azt látom, hogy az elmúlt 10-15 évben, amióta újra nagyon fontos lett mondjuk a műkereskedelem, és van egy olyan réteg, aki megengedheti magának, hogy modern, félmodern, klasszikus festészetet vásároljon, vagy akár kortársakat, azóta a művészettörténészek egy része is megtanult úgy is beszélni, hogy érthető legyen egy nagy közönség számára, hogy miért fontos az az életmű. És ez egy nagyon fontos dolog, mert mégiscsak az lenne a cél, hogyha nagyon sokan mennének be a tárlatokra, hogyha a nemzeti kultúránknak ez a vizuális hagyatéka, ez nem csak kevesek ügye lenne, hanem sokaké, és az látszik, hogy van rá igény. Tehát az emberek szeretik a festményeket. Bizonyos értelemben most van a legjobb érési szakaszban az a magyar korai modernség, tehát a 20-as, 30-as éveknek a festőire most a legnyitottabb a közönség, mert akkor annyira modernnek számítottak, hogy az mindig egy rétegnek szól. De egy-két generáció után ezek már familiárisabbak, könnyebben értelmezhetőek.
Utolérte a vizuális műveltség őket? Vagy
bizonyos értelme, sokkal... Igen, igen. Tehát, hogy ma már nem hökkenünk meg mondjuk az avantgárdnak a különböző kép, vagy nem, tényleg ez már nem csak keveseknek szól, és ez fontos szerintem, hogy mindennapi művetségünk részévé váljon ez a fajta vizuális kultúra, főleg egy ennyire vizuális korban.
Úgy képzelem el, hogy ez egy puzzle, aminek megvannak bizonyos darabjai, vagy elővehet több bizonyos darabjai, és hogyha kirakjuk ezt, akkor valamilyen mértékben belátható a magyar kultúrtörténet, művészettörténet és társadalomtörténet egy eddig nem látott szelete. Ez a kép mennyire rakható ki most? Mennyi minden hiányzik? Mennyi minden az, ami rekonstruálható?
Hát sok minden nem lesz rekonstruálható soha, mert elvesztek a képek, meg nem annyira dokumentált. Ugye egy festő élete eleve nem annyira dokumentált, mint egy írójé. Például azért, mert saját magát nem dokumentálja. Tehát egy író esetében mindig találunk olyan szövegeket, amit magáról ír, ami vagy műalkotás, vagy csak egy napló, vagy levél, de mégis azok azért jól körülírt életművek. A festőnél az nem magától értetődő, hogy ő írjon is. Néhányan tudtak egyébként írni. De van, ahol csak képek vannak, és a képek segítségével kell rekonstruálnunk, hogy pontosan mi történt. Tehát másként kell elmondani egy-egy életrajzot. Bizonyos értelemben nehezebb, vagy másfajta rálátást igényel, mert amíg Ady Endre magánéletéről el lehet mondani úgy történeteket, hogy nem kell elmagyarázni széles tömegeknek, hogy ki volt Ady Endre. Riplónai József életéről nem lehet így, mert kevesen ismerik az életét. Úgyhogy őt el kell mondani, hogy ki volt.
Na most van egy művészettörténeti korpusz. Magyar művészettörténészek dolgoztak. Ennek a könyvnek a létrejöttéhez is nagyon sok-sok tanulmány, dokumentum járult hozzá. De hát hogy íródott ez a könyv, vagy hogy milyen minőségben születtek ezek a szövegek?
Milyen minőségben, azt nem tudom.
Tehát, mit lehet az 500 elolvasott művészettörténeti tanulmányhoz hozzátenni, vagy újraírni, vagy mást írni?
Ugye én nem az életműről írok, hanem az életrajzról elsősorban, és ebben a könyvben annak is egy szeletéről, ami egy kétségtelen fontos része az ember életének, a szerelmi élet, a magánélet, de nem az egyetlen fontos szála.
Ez azért fontos, mert így eladhatóbb, izgalmasabb, vagy azért, mert itt azért nyílik egy olyan tartalom, ami kevésbé látható, vagy más hangsúlyt érdemel?
Hát elsősorban azért, mert én önző módon arról írok, ami engem érdekel. És ennek van egy olyan része, hogy ez nagyon kevéssé megmagyarázható, legfeljebb történeteket lehet elmondani, és abból leszűrődik valami. Cezel Endrével beszélgettem erről, hogy az, hogy a tehetséget mi határozza meg, arról sok mindent el lehet mondani, és ő aztán tényleg nagyon sokat el tudott mondani, hogy van ennek egy genetikai része, hogy milyen géneket örököl az ember, és nagyobb az esélye annak, hogyha már a felmenői is művészek voltak, hogy ő is esetleg művészi pályára megy, és valamiféle talentumot mutatott. Nagyon fontos szerepe van a kulturális meghatározottságnak, hogy azt a tehetséget az képes lesz-e kibontakoztatni, például jár-e iskolába, engedik-e neki, sok minden, és azt mondta, hogy erről a témáról ő viszonylag sokat tud, meg írt is könyveket, de hogy például a szerelem milyen hatást gyakorol egy-egy ilyen életműben, hogy azt tudja, mondta nekem, hogy ennek van borzasztó sok szerepe, de ezt a tudomány nem tudja körülírni, el lehet mesélni, és arra is biztatott, hogy meséljek ilyen történeteket, mert ez nagyon érdekes. Hát ott van például Szinyei Merse Pál, akiről a monográfiák mindig elmondják, hogy hát egyszer csak abba hagyta a festést. Az derül ki, hogyha ezeket olvassuk, hogy valamiért ez ilyen nagyon érzékeny, sértődős ember volt, és nagyon megsértődött, hogy nem állították ki jó helyre a képeit, vagy hogy nem értik az ő művészetét, és akkor 20 évre elhallgatott, amely egy fura metafora egy festő esetében, tehát 20 évig nem alkotott. De ha megnézzük a magánéletét, akkor valamiféle magyarázatot erre találunk. Az, hogy 5 gyerekéből 3 meghalt betegségben, ennek az lett a következménye, hogy felbomlott a házassága, mert nem tudtak ezzel a terhes örökséggel együtt élni, elhagyta a felesége, ráadásul a szomszéd birtokos kedvéért, és ott maradt magányosan. Tehát, hogy túl azon, hogy neki nem volt pozitív visszajelzése sem a szakmától, sem a közönségétől, egy magánéleti trauma is megterhelte, és ezért nem dolgozott 20 évig. De sokkal könnyebben megérthetőek ezek a folyamatok, vagy másként nézünk a lila ruhás nőre, hogyha tudjuk, hogy mi a történet mögötte, hogy az egy terhes nőt ábrázol, aki egy reménységet, amikor nagyon várták ezeket a gyerekeket, és aztán pedig egy családi tragédia lett belőle. Tehát, hogy szerintem ezek hozzátartoznak ehhez a művészeti örökséghez, anélkül is nagyon sokat mond természetesen egy kép, hogy tudnánk, hogy ki van rajta, és hogy milyen viszonyban állt mondjuk a kép modellje a festővel, de ezért mégiscsak elmesélhetőek olyan történetek, amik segítenek az értelmezésbe, vagy kinyitják az értelmezésnek olyan útjait, amik adhatnak a közönségnek valamit, és az derül ki számomra, hogy erre nagyon kíváncsiak az emberek.
Amikor az íróportrék elkezdtek megjelenni, akkor kirobbant egy nagy botrány. Az volt a vád, hogy hát Nyári Krisztián előnytelenül ábrázolja a magyar irodalom, vagy az irodalom peremén élő nőket, a feleségeket, szeretőket, írónőket, alkotónőket. És hát ez a vita sodrozódott, eljutott egy olyan következtetés is, hogy nagyon sokszor ezek a méltánytalan helyzetek, ezek az ellentmondásos viszonyok azért alakultak ki, mert ilyen volt a mögöttük lévő társadalmi konstrukció, amit el lehet ítélni, lehet másképpen interpretálni, de valahogy szembe kell ezzel nézni. A magyar képzőművészet magánéletében milyen viszonyok rajzolódnak ki?
Sok tekintetben hasonló, sőt még inkább igazságtalan a női alkotókkal szemben, pont azért, mert intézményrendszer nélkül egy festő életmű nem tud kibontakozni. Ezért nagyon sok olyat látunk, hogy mondjuk elindul egy festőnőnek a karrierje, és egyszer csak megszakad magánéleti okokból, mert férhez megy, és onnantól kezdve arra koncentrál, hogy mondjuk a festő a férje, akkor annak a karrierjének a szolgálatába állítsa magát, sokkal nehezebb kiállítania. Tehát egy írónő nagyon nehezen, de még megteheti azt is mondjuk a 20. század elején, hogy akkor is ír, hogyha egyébként egy családnak a terhét ő viszi a hátán. Egy festő,
novellákat, vagy haikukat, nagyregényt már.
Egy festő esetében még kevésbé van így. Ugye a legszebb, talán jelképes példának a Czóbel házas pár, ugye Modok Mária maga is egy nagyon-nagyon jelentős festő volt, most kezdik újra felfedezni, de mégiscsak az történt, hogy amikor ő hozzáment Czóbelhez, onnantól kezdve minden energiáját arra fordította, hogy Czóbel zavartalanul alkothasson. Ugye Czóbel Béla úgy ment keresztül az egész pokoli 20. századon, hogy szinte semmit sem kellett észrevennie belőle. tehát úgy tudott alkotni a háború idején, mint hogyha Svájcban lenne, vagy Kanadában, és ugyanez az igaz a kommunizmus korszakára is, de ennek az volt az ára, hogy Modok Mária egyáltalán nem festett, vagy ha festett, akkor a férje elrontott vásznainak a hátuljára, amikor éppen sziasztázott Szóbel, vagy cukorkás dobozok fedelére, majd ezeket a képeket betette egy ágynemű tartóba, mert úgy gondolta, hogy ezeket érdemes inkább eltenni, és a vendégeknek nagyon-nagyon ritkán megmutatta. És amikor meghalt, akkor kivették az ágynemű tartóból, meg a különböző dobozokból ezeket a műveket, így kiterítették a padlón, és azt mondta Czóbel Béla, hogy hát azt se tudom, hogy mikor alkotta őket, de tudják, hogy én milyen önző vagyok. És biztos, hogy ennek a nagyon-nagyon tehetséges asszonynak a festői karrierje teljesen másként alakult volna, hogyha nem egy ilyen társadalmi helyzetben.
Illegalitásban. Családi illegalitásban.
Igen, hát nyilvánvalóan, hogy aki cukorkás dobozok fedelére fest, az szükségképpen picike képeket fest, és nem, nagy tablói nem lettek Modok Máriának, de hát ez mondjuk csak az egyik következmény. De ugyanez az igaz a modern magyar festészet megteremtőjére, Ferenczi Károlyra, aki nem lett volna Ferenczi Károly akkor, hogyha a felesége, fiaka Olga tudatosan évekig nem gondoskodik az ő képzéséről, nem viszi el Rómába, Münchenbe, nem tanítja meg az alapvető technikákra. Fiaka Olga egy maga területén, Bécsben egy befutott festőnek számított, és lényegében minden tudását átadta a férjének, majd onnantól kezdve, amikor elkezdett már nem tanítványként, hanem önálló művészként festeni, alkotni Ferenczi, akkor felesége abba hagyta. Elképesztő nagy szerepe van Fiaka Olgának a magyar festészet alakulásában, mert három Ferenczi, vagy négyet adott a magyar képzőművészetnek, hát a férjén kívül három gyerekéből is világhírű képzőművész lett, de ennek az az ára, hogy ő elhallgatott, és nem festett tovább. És itt ilyen életrajzokat találunk, tehát még a férfi festőknél viszonylag gyakori, hogy a 20. század közvetlenül beleszól az életükbe, például megöli őket, tehát vagy katonaként, vagy munkaszolgálatosként, vagy politikai fogolyként végzik. A nőknél pedig ez a fajta társadalmi elvárásrendszer okozza a karriernek a végét, vagy legalábbis a beszűkülését.
Magánélet mind téma. Ebből a perspektívából hogy bontakozott ki?
Hát ez összefügg eléggé erősen.
Itt a lila ruhás nőről volt szó, hogy mennyire megváltozik a képnek az interpretációja, ha tudjuk ezt a hátteret. Ehhez hasonló...
Hát gondoljunk arra, mondjuk van egy nagyon jó példa, hogy hogyan tekintünk mi ezekre a múzsákra, vagy azokra a nőkre, akik művészeket alkotásra ösztönöztek. Ugye ott van Csinszka, akit mindenki ismer, aki ismeri a magyar irodalmat, és mi tudjuk az Adi verseket, aki egy kicsit jobban elmerült az irodalomban, az azt is tudja, hogy rövid ideig, de Babits Mihállyal is volt neki egy szerelmi viszonya. Azt viszont sokkal kevésbé szokták tudni, hogy az életének legnagyobb részét azt Márfi Ödön feleségeként és múzsájaként töltötte. 15 évig voltak házasok Csinszka korai haláláig. Rendkívül sok Csinszka képet köszönhetünk ennek. Márfi Ödön felesége halála után is lényegében fő témája továbbra is Csinszka volt. Csak mivel ez egy néma műfaj, ezért erről a részéről Csinszka életének kevesebbet szokás tudni, pedig alatlanul izgalmas, hogy van egy nő, aki egyébként művészként is sem jelentéktelen, mert kiválóan rajzolt, és van egy-két jó verse is, de azért mégiscsak ő egy klasszikusan főállású múzsa volt, aki abban lehette örömét, boldogságát, hogy másokat alkotásra ösztönöz. Nem is feltétlenül csak a szerelmeit, mert Móri Zsigmond is beleírta őt az Erdély trilógiába, tehát elképesztő hatással volt az őt körülvevő művészekre, döntően férfiakra, és szüksége is volt rá neki személyesen, hogy rajongjanak érte, vagy meglássanak benne valamit. És mégis az legtöbb ember fejében ugye Csinszkának a szerepe az véget ér Ady Endre halálával, miközben utána ez folytatódott, és kiállításon is ki van állítva néhány róla készült kép, és tehát hallatlanul jelentős Márfi Ödön életműve, és ezen belül pedig ez a Csinszka korszak, ahogy szokták nevezni.
Annak van valami szabályszerűsége, hogy ezek a szimbiózisok hogyan alakultak ki? Ezek a festői magánéletek, társkapcsolatok, hogy ki állt szóba, ki ment feleségül, ki lett szeretője egy magyar festőnek, ki akart múzsa lenni?
bizonyos értelemben kevésbé szabályszerű ez, mint az íróknál, mert mondjuk a nyugatos írók, vagy Erdélyben a helikonisták, azok hát össze voltak zárva, tehát bizonyos értelemben egy kis falu. Ezért van az íróknál, hogy ugyanaz a nő megjelenik egyiknél szeretőként, aztán a másiknak a felesége lesz, és fordítva. Ebben nem az van benne, hogy a művészek azok már pedig ilyenek, hogy milyen belterjes a dolog, hanem tényleg ezek össze voltak zárva. Tehát úgy kell tekinteni mondjuk a nyugatosokat, mint egy 500 fős falut, és mással nem nagyon érintkeztek, hát persze, hogy ott talál magának partnert. A festőknél ez kevésbé van így, mert nincsenek ilyenfajta sűrűsödési pontok, hogy ők ugyanabban a kávéházba gyülekeznek, hanem például nagyon sokat vannak külföldön, ezért az gyakori, hogy valakinek külföldi partnere is van. Czóber Bélának is volt holland felesége, de hát Párizsban nagyon sokat időztek, Munkácsi felesége is francia volt, szóval ilyen sok van, ezért aztán nem ennyire belterjes a dolog.
Képzőművészetileg képzettek, műveltek, elkötelezettek, ez mennyire vonzó?
Ez nagyon-nagyon vegyes, tehát vannak festő házas párok például, tehát például Galimberti Sándor Dénes Valéria kapcsolatában Dénes Valéria volt a festészetileg képzettebb, vagy nyitottabb, tulajdonképpen ő az ő lendülete vitte magával a férjét, máshol pedig teljesen kívülről jön a partner, sőt az is a cél, hogy kívülről jöjjön. Ugye Kosta József, ő bizonyos értelemben konstruált magának egy művészi személyiséget, hogy
Pygmalion effektus?
Hát tulajdonképpen, hogy ő az Alföld festője, és hogy ott akart élni egy alföldi tanyán, és ennek megfelelően keresett partnert, és egy erdésznek a lányát vette el feleségül, aki tényleg egy képzetlen falusi lány volt, de hát Kosta József az nagyon nem egy alföldi parasztember volt, ő innen Erdélyből származik, és a világ legjobb iskoláiban tanult, és az a Szentes melletti tanyájáról is mindig visszajárt Rómába, meg Párizsba. De neki egy ilyen életre volt szüksége, és ehhez megfelelően választott partnert, és tulajdonképpen nagyon jól választott, mert ez egy élethosszig tartó szimbiotikus kapcsolat volt, tehát változó.
Mi az az életmű, ami ezután a kötet után megváltozott? Amikor olyan információk kerültek elő, ami teljesen
át... Hát teljesen új információk nem kerültek elő, legfeljebb sok ember számára újak.
Tehát szerzőként, hogy amikor ebből...
Nekem majdnem mindegyik új volt, mert bár én művészettudomány szakon is végeztem, de számomra sem voltak ezek annyira ismertek, ezek az életrajzok. Tehát például az, hogy a nyolcak festőcsoport egyik legmeghatározóbb tagja, Cigány Dezső, úgy egyébként a magánéletében egy sorozatgyilkos volt, azért ez nem egy közkeletű információ, legalábbis nekem nem az volt. És itt van egy nagyon érdekes következménye ennek, ugye én ezt megírtam, kiállításon is így van kiállítva, hogy ott van az a két nő, akiket meggyilkolt. Azért másként nézünk egy képre, amikor tudjuk, hogy egyébként nem sokkal később a művész meggyilkolta a képen látható modát. És hogy vajon ennek például a műkereskedelemben mi lesz a következménye? Mert az előbb idézett Csát Géza esetében, hogy az, hogy ő megölte a feleségét, az óriási népszerűséget hozott, mert kíváncsiak lettek rá sokan, mindenki a budapesti bölcsészkaron Csát Gézából akart szakdolgozatot írni, és lett neki egy reneszánsza. De azért ez egy kicsit más, hogy akarunk-e egy olyan képet a nappalinkban a falon, amiből csöpög a vér azért, hogy ez milyen hatással lesz rá. Bár van gyilkos festő a világ művészet történetében, például Caravaggio, de hát ez egy érdekes kérdés, hogy az egyébként most eléggé divatos Cigány Dezsőnek az életművére, vagy a képeinek árára milyen hatást gyakorol az, hogy most már szélesebb körben lehet tudni, hogy hát ő mondjuk így nem volt egy remek ember azért.
Vagy hogy hát az ábrázolt test, az mint potenciális áldozat van-e már? Ott van-e a gyilkosság már a képen, a testen, ami
igen, ugye... Igen, és nyilvánvalóan ezeket a képeket akkor festette, amikor még nem volt, nem ölte meg ezeket a nőket. De hát azért oda látjuk.
Kicsit ugye átfutott az arcon, ezt nem látja a hallgató a Caravaggio nevének az említések, hogy azért ott a gyilkosság státusza azért más volt az ő életművé.
Persze, persze, de lehet találni ilyen művészt. De ezt kétségtelen, ez egy Kizelbach Tamással beszélgettem erről, hogy vajon milyen hatást fog gyakorolni, hogyha ez közkeletűvé válik ez a tudás. Tehát ad-e valaki, akinek épp történetesen van rá pénze, több millió forintot egy cigányképért, hogy azt nézze, vagy pedig...
Az objektiválódó másik pszichopátiát megfizetjük. Lehet-e művelni az objektiválódó pszichopátiát? Ez egy etikai kérdés.
Igen, és szerintem művelni még csak-csak lehet, csak hogy birtokolni akarom-e.
Na nem tudom, lehet tényleg?
Hát, most én szerintem ránézek azokra a képek, ez egy nagyon nagy festő volt, a minden őrületével együtt. Hát vannak őrültek a világművészetében.
Csak azok vannak. Bocsánat.
Szóval, de nekem majdnem mindegyik ilyen meglepetés volt. Vagy az egyik pont, ami miatt én elkezdtem festőkkel foglalkozni, az volt, hogy én sok időt töltöttem a fővárosi közgyűlésnek a dísztermébe, ami a Váci utcában van. Ha valaki volt ott, ez egy ilyen nagyon-nagyon régi, század elejé díszépület, egy csodálatos ülésterem, aminek a plafonján locz freskók vannak. És ott volt egy kép egy nőről, valamiféle ilyen mitológiai szerepben van, aki nagyon emlékeztetett egy másik locz festményre, és akkor elkezdtem ennek így utána járni, még ugye a legtöbb reprezentatív budapesti épület ebből a korszakból az jó eséllyel Locz Károly freskókkal van díszítve, és akkor észrevettem, hogy ugyanaz a nő van ezeken a képeken. A parlamenttől, a Néprajzi Múzeumon át, mondjuk a pesti Vigadóig, mert hogy mindig ugyanazt a nőt festette bele. Néha a magyarok nagyasszonyaként, néha a mesztelen bakánsnőként, néha nem tudom én történelmi szerepben. És erre nagyon kíváncsi voltam, hogy ki ez a nő. És aztán kiderült, hogy ez neki a nevelt lánya, akivel aztán szerelmi kapcsolatba keveredett, és az első számú múzsája. Tehát kibomlik mögül egy így hallatlanul izgalmas történet, de ez eredetileg ezekből a képi impressziókból állt nekem össze, hogy itt valami van mögöttem, mire én kíváncsi vagyok.
Mit lehet egy kötetben mindebből, hogy mit lehet leírni, azt, hogy most már nagyjából sejti a hallgató, reméljük, hogy el is olvassa, de megmutatni azért, ez nem egy egyszerű tipográfiai kötet.
Hát én megpróbálok kiemelni egy számomra fontos életrajzi szálat, és a legnehezebb munka ebben az egészben, hogy mit ne tegyek bele. Mert én úgy dolgozom, hogy könyvtárban itt-ott gyűjtöm a számomra fontos adatokat, és akkor lesz egy ilyen számítógépes oldalban 80 oldal körüli anyagom egy történetről, amiből aztán egy 4-5 oldalnyi szöveget kell előállítanom. Tehát a munkának a jelentős része az, hogy ez sem kell, néha nagyon-nagyon nehezen húzok ki, mert izgalmasnak vagy érdekesnek találom, ez kell egy jó szerkesztő, aki segít nekem halálra ítélni szövegrészeket, tehát így keletkezik, és megpróbálom a lehető számomra legfontosabbat, legérdekesebbet beletenni. De hát ezek soha nem a teljes képet mutatják természetesen, mert ahhoz monográfiákat kéne írni, ami azért nem értek meg. Kedvem sincs.
Ez a szöveg része, és bizonyára, hogy most már annyira intézményesült ez a műfaj, amit nem gondolt volna senki, amikor az első kötet megjelent, hogy már mindenki tudja, hogy milyen műfajt várjon el. A képekre vagyok kíváncsi, ami benne van ebbe a könyvbe, hogy mivel jár az, hogy milyen minőségű képek.
Ja, értem. Ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat, a képeket összeszedni, ezt én is közben tanultam meg, de szerencsére nem én végeztem, hanem volt munkatársam, aki ezzel dolgozott. Ugye, például jogi szempontból nagyon nehéz, mert ugye ez úgy van, hogy míg egy szövegnél, tehát egy irodalmi szövegnél viszonylag egyszerűek a szabályok, 70 évvel az alkotó halála után, itt még szerzői jogi díjat kell fizetni az örökösöknek, ha eltelik a 70 év, akkor ez közkincsé válik. A festményeknél ez teljesen máshogy van, mert van ez a szerzői jogi rész, ugyanígy 70 év, de ugye van egy tulajdonjog is, ami a festményhez kötődik, tehát az valakié. Az vagy megengedi, hogy reprodukálják ezt a képet, vagy nem. Vagy kér érte sok pénzt, vagy nem. Akkor vannak azok a képek, amik múzeumban lógnak, mondjuk állami múzeumban, tehát tulajdonképpen én finanszírozom. Ott pedig még elkérhetnek pénzt azért is, hogy ezeket le lehessen fotózni. Mert ugye sok múzeum azt mondja, hogy ott nem lehet fotózni, aminek például az az egyik oka, hogy akkor ő készíthet fényképeket, amiket árusít, és ebből sok múzeum él. Nem is az én példámat mondanám, hanem a Magvető kiadónál kiadtuk Bartis Attilának a Vége című könyvét, amihez ő megálmodott egy gólyaképet, amit szeretett volna a címlapon tudni, amit a Prádóból kell elkérni, szerzői jogi kötelmek már nincsenek, de a Prádó fotózhatja le, és olyan irgalmatlan összeget kértek érte, hogy nem tudtuk megvásárolni, aztán egy másik kép került oda. Tehát ettől van az, hogy ez egy nagyon drága műfaj, és ettől van az, hogy a képzőművészeti album kiadás egész Európában azért nem a legszebb pillanatait éli, mert nagyon drága, és szerintem nincs akkora fizetőképes kereslet ilyen jogdíjak miatt, de hát azért nagyjából összeszedtük, amit szerettünk volna. Úgy kezdődött, hogy én megálmodtam, hogy milyen képeket szeretnék, és akkor abból kiderült, hogy mi az, ami megszerezhető.
Aki megveszi ezt a kötetet, az bizonyos értelme egy albumot is vesz. Jó,
hát tulajdonképpen minden történethez vannak képek, azért ez egy gazdagon illusztrált könyv, azért albumnak nem nevezném, mert az albumtól más az elvárásunk, tehát ott a nagy teljes oldalas képeknek képeket szeretünk lapozgatni, de azért bőségesen illusztrált festményekkel is, illetve dokumentumfotókkal is, tehát családi képek, meg fotók a szereplőkről.
Tehát láthat benne az olvasó olyasmit is, amit máshol nem. Egyben pedig még.
Igen, igen, mindegyik történethez választottam egy olyan képet, ami mondjuk a főtétele, tehát ami a leginkább illusztrálja a benne elmesélt történetet, meg még sok más egyéb festmény is szerepel, de mindig kiemeltem egyet, ami a leginkább jelképezi számomra azt az elmesélt sztorit.
Tehát tárgyként is egy szép tárgy ezeket.
Hát én nagyon remélem, hogy az, én nekem nagyon tetszik, és szerintem ajándéknak igazán alkalmas, meg hát látszik is, hogy így működik. Én azért tehetem meg például, hogy ugyanazokat a történeteket kicsit lerövidítve ingyen is hozzáférhetővé teszem a Facebookon, mert nem az információ az elsődleges benne, hanem például az is, hogy szeretnék az emberek birtokolni, mint könyvtárgyat, vagy szeretik ajándékba adni, ezért megveszik akkor is, hogyha elolvasták, sőt, annál inkább megveszik, hogyha elolvastak egy-egy történetet.
Kedves hallgatóink, ma este Nyári Krisztiánnal beszélgettünk Festői Szerelmek című kötetéről. Hanganyagunk visszahallgatható a Marosvásárhelyi Rádió hangtárában. Olvasmányélményeikről várjuk beszámolóikat a rádió honlapjára vagy Facebook oldalára. Kacsó Tibor zenei szerkesztő kollégám nevében is köszönöm figyelmüket, kivel mással búcsúzhatnánk, kitől mástól búcsúzhatnánk, mint Leonard Cohennel és Leonard Cohentől. Viszont hallásra!